Úgy tudom, hogy ezt az éneket már nem ismeritek, ezért megpróbáljuk megtanulni. Van, aki ismeri? Hallod-e Jézus? Jaj, de jó, segítesz. Ó, majdnem mindenki. Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, ad neki szívedet, lépj a nyomába ma. Ez egy kánon, ezért ki kell tartania. Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, add neki szívedet, lépj a nyomába ma. Hallod-e Jézus, hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, add neki szívedet, lépj a nyomába ma. Végig sántikáltunk rajta. Igen, mit szeretnék? Dehogy nem. Jó. Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, add neki szívedet, lépj a nyomába ma. Hallod-e Jézus hívását, itt valami nem stimmel. Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szó. Itt hallottam valami mást. Jó? Te ismered? Jó. Mert én leszek a másik szóló. Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava. Hallod-e Jézus, add neki szívedet, lépj a nyomába ma. Na majd máskor még. Itt a kotta, itt a kotta, és majd ajánlani fogok, amikor az énekről van szó, egy csomó énekeskönyvet, amiben ez is benne van. Ez a harangszóban van benne, ha ismeritek a Rezennek a kiadása, a református zenei műhely. De majd el is hozom, megmutatom, és fogok honlapokat is javasolni. Sőt, ha nagyon jók vagytok, esetleg még e-mailbe is elküldöm a kottát. Jó? Na, rátérünk a tárgyunkra. Az a címe, hogy a Biblia tanítása a gyermekről. Mi úgy régen az volt a címe ennek a tantárnak, hogy a gyermek evangelizáció bibliai alapjai. Mind a kettő igaz, hogy mit tanít Isten a Bibliában a gyermekről, meg hogy mi az alapja annak, hogy mi evangelizáljuk a gyermekeket. Mert ezt meg szokták kérdőjelezni, hogy ne evangelizáljuk, ne hirdessük a gyerekeknek az evangéliumot, még túl korai, még úgyse érthetik, és egy csomó ér van, úgyse térhetnek meg, stb. Stb. Majd ezeket is elővesszük, ezeket a kérdéseket. Tehát a lényeg az, hogy erről a tárgyról lesz 3 óránk, és 2 célt jelölnék meg ennek az órának, ezeknek az óráknak. Az első cél az, hogy Isten bennünket meggyőzön olyan dolgokról, amiről esetleg másképpen gondolkodnánk. Tehát először Isten rakjon rendet a mi gondolatainkban, az ő igéje szerint ezekről a kérdésekről. A második cél pedig az, hogy ha nekünk kell valakit helyre rakni, mert megtámadott, vagy segítséget kér, vagy kérdései vannak, vagy ez vagy az, akkor mi tudjunk válaszolni az ő kérdéseikre. Elő tudjuk venni a Bibliát, és ne az legyen, hogy én úgy gondolom, hogy, hanem azt mondjuk, hogy Isten igéje ezt és ezt mondja, kinyitjuk és megmutatjuk. Azért teszem ezt, mert Isten itt és itt ezt és ezt mondja. Tehát legyen bibliai alapja annak, amit csinálunk. És ez adhat szilárd alapot a mi szolgálatunknak. Van öt különösen hangsúlyos, de aztán sok helyen máshol is van a Bibliában szó a gyerekekről. De az első, a Mózes öt könyve, elég annyit megjegyezni, ez csak egy rész, de ott sok részben beszél a Mózes öt könyve a gyerekekről, meg a tanításról, hogy mit taníts, hogyan taníts, ki lehet a tanító, és tovább. Tehát Mózes öt könyvében sok ilyen rész van. Második ilyen a példabeszédek, itt is egyet emeltünk ki, de sok helyen van ilyen rész, ahol erről szól az ige. A 78. Zsoltár, ezt ma meg fogjuk nézni, és végig tanulmányozzuk. Máté 18.1-14-ig, ezt is, ez a következő órának lesz majd az anyaga, amikor erről lesz szó. És a harmadik pedig, illetve az ötödik, Márk 10.13-16, ez a legismertebb, hogy oda viszik a gyerekeket, elzavarják, engedjétek hozzám a gyerekeket, és így tovább. Tehát ezek ilyen nagyon fontos, kiemelt részek, amelyek a gyerekekről szólnak a Bibliában, illetve a tanítókról. Most akkor vegyük elő a 78. Zsoltárt, és kérném szépen, hogy hangomat kímélve kezdjük el olvasni, úgyhogy egy-egy verset olvastok. 3. Ne zavarjon benneteket az, hogy különböző esetleg, ahogy látom, mindannyian újat hoztak, jönnek valat. Ne zavarjon az, hogy különböző fordítás. Jó? Ja?
Töktelen tanítása, álszent tanítók körülmények. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felén fületeket, amikor beszélek.
Mert példázatra nyitom számat, őségi titkokat akarok hirdetni.
Amiket hallottunk is tudunk, mert őségben lesz kérdének jó.
Nem titkoljuk fiaink elől, a jövő nemzedéknek is elveszik az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett.
Bizonyságot állított Jákob elé, és törvényt rendelt Izraelben, és megparancsolta atyáinknak, hogy tanítsák meg rájuk fiaikat.
Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak és a felnőttek beszéljék el
hogy Isten bevessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatok megtartsák.
Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szila és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Rögtön kezdjük el az első két versnél. Az első két vers figyelmeztetést tartalmaz. Azt mondja, hogy figyeljetek most nagyon az én tanításomra, mert nagyon fontos dolgokat szeretnék elmondani. De miért kell erre figyelmeztetni bennünket? Azért kell figyelmeztetni, mert van valaki, aki meg akarja azt akadályozni, hogy mi oda tudjunk figyelni Istennek az üzenetére. Bizonyára ti is, mint gyakorló édesanyák, nagyon jól tudjátok, ha előveszitek a Bibliát, leültök a férjetekkel, hogy csendességet tartsatok, remélem, hogy leültök, akkor biztos, hogy csöng a telefon, csöngetnek, jön valaki, bekakírt a gyerek, és itt tovább nem sorolom a dolgot, valami közben jön. És itt arra figyelmeztet Isten igéje, hogy igyekezzünk félrerakni ezeket az akadályokat, mert mindig lesznek akadályok, mi is tapasztaltuk a gyerekeinknél, de Isten igéjére figyeljünk nagyon oda. Eszembe jut egy öreg bácsi, már nem él, aki fizikai munkát végzett, és mindig nagyon fáradtan jött a gyülekezetbe. Amit ő tett, azt, ahogy ő ezt csinálta, ezt nem javaslom senkinek se, de a lelkületét, ami mozgatta őt, azt mindenképpen. Ezért ő, hogy el ne aludjon az Isten tiszteleten, ezért ő berakott a zsebibe egy parafadugót, abból kiállt néhány gombostű hegyivel, és amikor egy kicsit is szunnyadni kezdett, akkor csak így ráütött a... Tehát nem mondom, hogy ezt csináljátok. De hogy ő kész volt, hogy Isten igére oda tudjon figyelni a fizikai fáradtsága ellenére, még ezt a fájdalmat is elviselni, ez a lelkület, ez iriglésre méltó. Tehát az első két vers azt mondja, hogy itt fontos dolgok hangoznak el, figyelj oda, tegyél meg mindent annak érdekében, hogy Isten igéjét ne tudja semmi sem meggátolni, hogy hallgass. A harmadik vers kiváltságról beszél. Azt mondja, hogy amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Itt, ahogy hallgattam a ti bizonyságtételeteket, néhány bizonyságtételből kitűnt az, hogy ez nem valósult meg a ti életetekben, hogy az atyáink beszélték el nekünk Isten igéjét. Akiknél ez megvalósult, azok nagyon-nagyon kiváltságos helyzetben vannak. Hogy gyermekségüktől, ahogy Timóteusról mondja az ige, hogy gyermekségüktől fogva tudod a szent írásokat, melyek bölcsé tehetnek téged. Milyen jó dolog az, hogy mi már akik gyerekkorban hallhattuk. Aztán Isten gondoskodott arról is, hogy ti, akik nem gyerekkorban hallottátok, valamilyen más úton meghalljátok az evangéliumot. Ez a kiváltságos helyzet emlékeztessen bennünket arra, hogy nekünk is segít, lehet, inkább ott kezdem, lehet, hogy te is, mint gyermek, ezt nem kiváltságos helyzetként, hanem nyükként érted meg. Már megint a templomba kell menni, ott kell ülni, unalmas, mert én nem mehetek, nem nézhetem a tévét, stb. Viszont mi, mint tanítók, segíthetünk a gyerekeknek abban, hogy ezt kiváltságos helyzetnek éljék meg. Ez a ti feladatotok is, meg szülők feladata is. Mert lehet elrángatni is a templomba, fiam, csönd legyen, ott kell lenned, punktum. Vagy pedig olyan módon tálalni a dolgokat, hogy a gyerek azt mondja, hogy igen, én ott akarok lenni, nekem ez nagyon jó, ez az életem része. Egy hasonló példa, nem pont ugyanaz, de hadd mondjak egy hasonló példát ezzel kapcsolatban, hogy a nagycsaládos helyzetet is meg lehet úgy élni, hogy ez borzasztó, hogy nekem mindig csak a nyolcadrész jut, és nem minden az enyém, és nekem nincs külön szobám, és sorolhatnám, de meg lehet úgy is élni, hogy ez fantasztikus dolog, hogy nagy családban lehetek, nekem mindig van játszótársam, együtt lehetünk, ha az egyiknek baja van, a másik segít, és így tovább. Mi egyszer lemértük a gyerekeinknél, le akartuk mérni azt, hogy ők ezt hogy élik meg, örömmel, vagy pedig nyűként élik meg azt a helyzetüket. És azt a kérdést tettük föl, hogy ha te édesanyja leszel, vagy édesapa leszel, akkor hány gyereket szeretnél? Ha azt mondja, hogy egyet sem, ez borzasztó, vagy maximum egyet, akkor ő rosszul éli meg. Ha pedig azt mondja, hogy én is szeretnék sokat, többet, és így tovább. Hát most a 19-ből láthatjátok, hogy azért úgy tűnik, hogy jól élték meg a gyerekek ezt a helyzetet. de segítsetek a gyerekeknek, hogy kiváltságos helyzetnek éljék meg azt, hogy milyen sok jó dolog származik abból, hogy te hívő családban nőhetsz föl. Például jönnek a gyerekek, és mondják, hogy a Pistinek meg a Józsinak is elváltak a szülei, ilyen-olyan problémák vannak, akkor rámutathatsz arra, hogy mi azért tudunk édesapáddal, édesanyáddal együtt maradni, mert az Urat szolgáljuk, és ő segít nekünk, hogy, hogy szeressük egymást. És itt tovább sok példát lehetne mondani. Tehát kiváltságos helyzet az, hogyha gyerekkorban hallhatjuk az evangéliumot. De ez felelősség is, kötelez is bennünket. Kötelez, és erről a negyedik vers első fele beszél, azt mondja, hogy arra kötelez bennünket ez a helyzet, hogy nem titkoljuk el azokat, amiket tanultunk a fiainktól, a jövő nemzetéknek is elbeszéljük. Mit csinálunk? Nem titkoljuk el, illetve elbeszéljük. Az egyik egy passzív valami, ha rákérdeznek, akkor nem szakadom le. A másik egy aktív valami. Sőt, elbeszéljük, keressük az alkalmat. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan prédikálok, és már unják a gyerekek, hogy jaj, megint ez a kegyes szöveg, de kihasználjuk az Istentől kapott alkalmakat. Kirándulunk, legugorunk egy hangyapoly fölé, vagy mellé, és elmondjuk, hogy milyen csodálatos, ahogy itt szerveződik ez a társadalom. Mert Isten ebbe a kis hangyába is már ezt bele kódolta. Isten a teremtő, aki ezt így és így és így. Tehát nagyon sok alkalom van, amikor úgy mondhatunk el valamit Istenről, az ő teremtett világáról, hogy az nem prédikáció, hanem a szemüket nyitjuk rá arra, hogy Isten mit is tett, és hogyan tesz. Tehát a felelősségünk az, hogy nem titkoljuk, illetve elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Most az a kérdés, hogy mit? És itt már a tartalomról van szó. Mit kell nekem elmondanom? Mi az a nagy üzenet, amit Isten rám bízott? Itt három dolgot fogunk látni. Azt mondja Károli, az Úr dicséretét, az Úr hatalmát és a csodáit, amelyeket cselekedett. Én ezt kicsit máshogy fogalmazom. Azt mondom, hogy kicsoda az Úr, milyen ő. Ez az első, mit tehető, és mit tett ő a múltban. Tehát kicsoda az Úr. Nekünk Istenről tanítanunk kell, erről majd beszélünk, hogy kicsoda ő. Fölnyissuk a gyerekek szemét. Ma annyiféle úgynevezett istenség van ebben a világban, és az Isten kép nem biblikus. Ha Istenről beszél, ha Isten nevét kiejtjük, akkor mindenkinek egészen más képe van Istenről. És ezért nekünk biblikus Isten képet kell tanítani. Kicsoda az az Isten, akiről a Biblia beszél. Mit tehet? Itt arról van szó, hogy mit tehet a te életedben? Milyen változást az új életed? És mit tett ő, ez a harmadik, ő a teremtő, ő a fenntartó, ő elküldte az Úr Jézus, mert nagyon szeretett téged, mit tett a mi üdvösségünkért, és így tovább. Ezeket kell nekünk továbbadni a gyermekeknek. Kicsoda Isten, mit tehet, és mit tett Isten. Ezekről mind majd még beszélünk, persze részletesen. Most nézzük meg a negyedik illetve 5. vers. Igen. Azt mondja, hogy mert bizonyságot állított Jákobban, törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől mit csinált? Mit csinált? Megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Ha például valaki azt mondja, hogy miért tanítod a gyerekeket, ők még nem érthetik meg, és akkor azt szeretné neki megmutatni a Bibliából, hogy azért, mert ez Isten parancsa. Akkor melyik igeverset mutatjuk meg? Itt van az 5. versben. Megparancsolta az atyáknak, hogy tanítsák meg a fiaiknak. Ha a többi érv nagy fogok 8 logikus érvet felsorakoztatni a 3. órán, hogy miért hirdessük az evangéliumot, de ha az a többi 7 érv nem is lenne, akkor ez a parancs érvényes. Ő parancsolta nekünk, hogy tanítsuk a gyermekeket. Ez Istennek a parancsa. Fölvetődik az a kérdés, hogy kinek a feladata a tanítás, hogy a gyerekeket tanítsuk. Az az asztal keresse ki az Efézus 6.4-et, ez az asztal az Efézus 4.11-et, ez pedig a Máté 28.19-et. Valamelyikőtök majd olvassa föl, jó? Efézus 6.4. Megtaláltad? Légy szíves, figyelj!
És atyák, ne ingerejétek gyermekeitek, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.
Kiknek szól? Ti? Ti atyák. Elsődleges feladata, hogy tanítsa a gyereket, kicsoda? Az apa. Hívő szülők, azt írtuk ide ki, de igazából azon belül is az elsődleges feladata az apa. Hol vannak az apák? Nagyon jó. De azért hiányolhatjuk, hogy hol vannak a férfiak. Rajtam kívül. És általában ez a helyzet. De a férfiaknak, az apáknak meg kell tudniuk azt, hogy elsősorban a család lelki felelőssége az enyém. Aztán, ha én vagy nem vagyok a helyemen, valamilyen ok miatt, vagy fizikailag nem vagyok otthon, akkor az édesanyja veszi át a szerepet. Nálunk mindig az volt, hogy esti áhítat a gyerekeknek. Én sokszor nem voltam otthon, mert este volt szolgálatom, akkor a feleségem tartotta. De ha otthon voltam, akkor az én feladatom volt, akkor nem volt semmiféle kifogás, akkor az az én feladatom. Tehát elsősorban Isten ezt a feladatot a hívő szülőknek adta. Ha a szülők közül egyik sem hívő és nincs a feladata magaslatán, akkor a nagyszülők jöhetnek, a nagynéni, és így tovább jöhet a rokoni sor, tehát a családon belül a feladat ez. De nem csak nekik adta Isten ezt a feladatot, hanem olvassuk akkor az Efézus 4.11-et.
És ő adott némelyeket apostolokból, némelyeket prófétákból, némelyeket evangélistákból, némelyeket pedig pásztorokból és tanítókból.
Itt a tanító, ugye? Ez itt most hova adta, vagy kiknek adta Isten ezeket a... Nem. Gondolkozzunk, hogy most ez, itt kiről van szó. Családról van itt szó? Gyülekezetről van szó. Nagyon jó. Tehát a helyi gyülekezet feladata másodszorban, hogy tanítsa a gyerekeket. Mi könnyen rábízzuk, hogy majd a lelkipásztor, majd a hitoktató, a szakember majd elvégzi ezt a munkát. Azért küldjük a gyülekezetbe a gyerekeket, hogy ott tanulják meg. Nem, elsősorban a családban, másodszorban a gyülekezetben. Isten adott tanítókat a gyülekezetbe, hogy végezzék ezt a szolgálatot. És a helyi gyülekezetnek nem csak az a feladata, erről is majd lesz még szó, hogy azokkal a gyerekekkel foglalkozzon, akik bejönnek, hanem nekünk ki kell lépnünk missziói területre, és elérnünk azokat a gyerekeket, akik itt vannak a környezetünkben, szerencsére az iskolába bemehetünk, még óvodába bemehetünk. Imádkozzunk, hogy ez így is maradjon, mert nem biztos, hogy ez így fog maradni. Jó, tehát másodszorban a helyi gyülekezet, és nézzük meg a harmadik igeverset.
Menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek
nevében. Aha, kinek mondja ezt? Csak a 12-nek? Aztán vége. Lezárult ez a korszak, ők megkapták a feladatot, elvégezték, nem végezték, hanem? Így van. Tehát minden hívőnek a feladata ez, hogy hirdesse az evangéliumot. Tehát arról volt szó, hogy a parancs kinek szól. Elsősorban a családban, másodszorban a gyülekezetben, harmadsorban pedig minden hívő ember feladata hirdetni az evangéliumot. Menjünk tovább a következő vershez, amely Isten tervét mondja el. Azt mondja, hogy azért hirdessétek, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, felkeljenek, felnőjenek, és hirdessék azokat fiaiknak. Mi volt Isten terve? Az volt eredetileg Isten terve, hogy a családon belül megy tovább az evangéliumnak a hirdetése. Fölnő a gyerek, továbbadja az ő gyerekének, az is fölnő, az is továbbadja, és így tovább. Azt azonban látjuk, hogy sok családban, sőt azt mondom, a legtöbb családban ez nem működik. Nem működik. És azért volt érdekes azt hallanom, hogy vannak itt közöttetek olyanok, akik ateista családból, vagy nem hívő, vagy nem gyakorló gyülekezetbe járó családból jöttek, és Isten mégis talált valamilyen alternatív megoldást arra, hogy titeket is elérjen. Hogy kit küldött, azt nem tudom pontosan, egy rokont, egy ismerőst, egy munkatársat, egy osztálytársat, valakit küldött, akin keresztül megszólított. Ha ez így van, akkor ez ránk is vonatkozik. Hogyha Isten terve nem mindenhol működik, akkor Isten bennünket is, mint alternatív megoldást szeretne használni. Azok életében, ahol nem működik ez a terv. Hogy másokat hívjunk, olyanokat, akik nem hallhatták az otthonukban Istennek az igéjét. Nézzük meg Istennek a célját is. A 7. vers erről beszél. Miért hirdessék a fiaknak? Azért, hogy Istenbe vessék reménységüket, itt van, hogy ne feledjék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Mi az elsődleges célja Istennek a mi tanításunkkal? Ott van, olvassuk el, hogy Istenbe vessék reménységüket, vagy bizalmukat. Hogy tudnánk ezt új szövetségi nyelvre lefordítani? Igen, talán inkább úgy mondanám, de erről van szó, hogy higgyenek Jézus Krisztusban. Tehát a Krisztusban, Jézusban való hit, Istenben való, Istenbe vessék bizalmukat, ez azt jelenti az Ószövetségben, hogy személyes kapcsolatba kerülök Istennel, és követem őt. Új szövetségben Jézus Krisztusban hiszek, megtérek, új életet nyerek, sokféleképpen ki lehet ezt fejezni. Tehát mi Istennek az elsődleges célja a mi szolgálatunkkal? Ez. Hogy a gyerekek hitre jussanak. Semmi más nem lehet. Nagyon sokféle célt kitűzhetünk, és sok gyülekezet ki is tűz. Hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy beszoktassuk őket, hogy énekeket tanuljanak, hogy bibliai történeteket tanuljanak, aranymondást tanuljanak, hogy jól viselkedjenek, hogy megtanulják a keresztény kultúrát, sokfélét lehet itt mondani. Nem. Ez nem Isten célja. Nem Istennek ez az elsődleges célja. Istennek az elsődleges célja az, hogy Istenbe vessék reménységüket. Hitre jussanak a gyerekek. És erre kell be rendeznünk a mi szolgálatunkat is. Amikor én első gyermek alkalmamat megtartottam, egy olyan gyülekezetben voltam, ahol nagyon sok fiatal házas volt, és egy csomó gyerek. És azt vettem észre, hogy a gyerekek miatt nem tudnak odafigyelni a szülők. És akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor én egyedül nem fogok odafigyelni, kiviszem onnan a gyerekeket, elvittem a szomszéd Lenin térre, leültünk ott a játszótéren, elővettem egy bibliai történetet, és azt tanítottam nekik, de a célom elsődlegesen az volt, hogy egy szülők tudjanak figyelni. Aztán Isten rávezetett arra, hogy ez egy sekélyes cél, szép, jó, nemes, de nekem az kell, hogy a célom legyen, hogy ők hitre jussanak. Második, ne felejtsék el Isten nagy tetteit. Itt már a hitre jutott gyerekeket tanítom Isten igéjére, hogy hogyan járjanak az úton. És a harmadik, hogy tartsák meg parancsolatait, ne csak tudják azt, hogy hogyan kell ezen az úton járni, hanem engedelmesen menjenek is ezen az úton. Az első a szív kérdése, a második a fej, és a harmadik pedig már a kéz-láb kérdése, hogy az egész életüket adják át az Úrnak. Nyolcadik vers, az utolsó vers, félelmetes kilátást, de egy reményteli biztatást is ad ez az ígéves. Hogy szól? Azért hirdessed a gyerekeknek az evangéliumot, hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szila és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, melynek szíve nem volt szilárd, és lelkesen volt hű Isten iránt. Mi a félelmetes ebben? Az, hogy ha nem tanítjuk nekik Isten igéjét, akkor olyanok lesznek, mint az apáik. Makacs és Szilaj nemzedék. Nincs menekvés. Láthatjuk ezt körülöttünk élő családoknál, hogy a kamasz fiú hogy hasonlít már az apjára, az apja még csak ivott, a kamasz fiú már kábítószerezi, és itt tovább mondhatnánk a példákat. Ha nem érjük el a gyerekeket az evangéliummal, és Isten nem könyörül meg rajtuk, hogy a szívükig hasson az evangélium, bocsánat, akkor menthetetlenül olyanok lesznek, vagy még rosszabbak, mint az apáik. De ebben van egy biztató is. Ha viszont hirdetjük az evangéliumot, akkor itt lehet változás. Akkor nem kell olyanoknak lenniük, mint az apáik, Szila és Makacs nemzedék, hanem lehet változás az életükben. És ez nem csak egyes emberek életére vonatkozhat, hanem akár egy generáció életére is. Nem mindegy az, hogy a jövő generációban hány hívő ember lesz. Az élet minőségét az fogja meghatározni, hogy a jövő nemzedékben hány hívő ember lesz. Hogy a bírók, az ügyvédek között hívő emberek lesznek-e mondjuk túlsúlyban, vagy nem. Orvosok, ápolónők, rendőrök, és itt tovább sorolhatom, tanárok. Milyen nagy dolog lenne, hogyha a tanárok nagy része hívő lenne, és úgy tanítana az iskolában. És ez attól függ, hogy elérjük-e most gyerekkorban, vagy ettől is függ, hogy most gyerekkorban elérjük-e a gyerekeket az evangéliummal. Mert Istennek az a terve és célja, hogy ne legyen a következő nemzedék olyan, mint az apái, Szilaj és Makacs nemzedék. Röviden ennyi erről az ige részről. Van esetleg valami kérdés ebben kapcsolatban? Akkor most megint szünetet tartunk. A kérdésem még a szünet előtt az, hogy beütemeztünk ebédre 30 percet az elegendő. Nem tudom, hogy hoztatok valamit, vagy haza kell menni. Hogy? Jó, a kérdés, aki hozott, persze annak nem kell 30 percig ennie. De aki esetleg el akar menni, annak... Nem tudom, hogy elegendő. Elegendő? Jó, akkor jó. Annyi. Akkor most megint van 10 perc szünetünk. Semmi. 10 perc szünetünk van.